Folytatjuk tehát a beszélgetést az életre szóló könyvekben Behumi Dórival.
Van olyan könyv, ami valamilyen külföldi országhoz kapcsolódik?
Távol-Kelet az maradt, a szerelem, ha nem is ilyen nagyon filozófiai síkon, de például a Shogun, az az egyik kedvenc könyvem. Azt is egy csomószor elolvastam. És a Shogunt pedig írta a Clavell, és neki van ugye a Taipa, meg tehát, hogy neki több ilyen regénye, ami Távol-Keleten játszódik. Nem tudom miért, nem tudom ezt megmagyarázni. Amúgy is vonzódom azokhoz az irodalmi művekhez.
A távol-keletiekhez?
Igen.
De mi a kultúrájuk tetszik?
Igen,
a
meg a képzőművészetükhöz is.
Igen, a hátadon.
A hátamon a Hokusai, a Hatsuki Hokusainak ugye a 19. század első feléről a nagy hullám, ami ugye nagyon nagy híres képe. Na, ezt látod, nem tudom, és ez gyerekkorom óta van, hogy miért kötődöm ennyire ehhez a kultúrához. Nem jártam még soha arra, de zenéjüket is szeretem, tehát ezt a cincogást azokon a kínai, meg a japán hangszereken, a kotó, meg ezek, szóval valahogy, nem tudom, így vonzódom hozzá.
Azon gondolkodom, hogy aki ismeri a te pályafutásodat, ismeri az állomásait a karrierednek, szerintem egyik ámulatból a másikba esik most, hogy hall téged. Hogy egy egészen más képet kapunk rólad így, hogy az olvasmányélményeidről mesélsz, mint amit gondolni lehet. Nekem az az érzésem.
Na igen, mert az emberek azt gondolják rólam, de még a saját barátaim is, a legközelebbiek is, hogy én egy ilyen tök extrovertált valaki vagyok, aki mindig a társaság központja, és valójában egyáltalán nem. Tehát én inkább egy ilyen szemlélődő típus vagyok, és imádok egyedül lenni. És szerintem ez a japán, tehát ehhez a kultúrához való kötődés is, ezt a csendet, tehát hogy én nagyon szeretem a csendet, meg a szépet, meg ezt a letisztultságot. Én nem szeretem a harsány dolgokat, és szerintem talán ezért.
Most ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy például a japán kultúrában, vagy a japán regényekben engem ez a szigorúság, vagy ez a teljesen más társadalmi szabályozás az, ami picit ijeszt, vagy
igen,
távol
ijesztő,
tart.
Igen, az ijesztő, ez így van.
Viszont olvastam a Genji szerelmeit, ezt ami...
Ezt én is olvastam. Ami az első írásos
igen,
regény.
Az első szerelmes regény, igen, a világirodalomban.
Azért is érdekes, mert ugye nem írtak időszámításunk előtt. Tehát, hogy nem volt ilyen témájú könyv.
De hogy mennyire más a nőhöz való hozzáállás a japán világban. Arra gondoltam, hogy az vajon tetszene neked, de hát akkor, ha olvastad...
Olvastam a Genjit. Nem egyszerű egyébként. Nem egy egyszerű olvasmány.
Tehát de abban még nincs benne ez a szamuráj kultúra. Szóval, hogy ez még előtte volt, azt a világot mutatja, ami még békésebb és nyugodtabb világ.
Igen.
Ez nagyon tetszik nekem. Ugye azért mondtam az előbb a Rejtőt, mert ő is rajta van a listádon, és az is olyan, tehát hogy vagy nagyon szeretik Rejtőt, vagy nagyon nem szeretik.
De én a Rejtőt egyébként nem, én amikor a Rejtőt írtam, akkor én egyáltalán nem a regényeire gondoltam, hanem az ilyen kabaré jeleneteire gondoltam.
Tényleg?
Igen. Igazából én a Rejtőnek a könyveit nem szeretem. Ezt
azt a világot,
a világot szeretem, ugyanúgy, ahogy írtam, hogy a Molnár Ferenc, vagy aztán ugye...
Krudit is írtad.
Igen. És azt már azért könnyebben el lehet rólam képzelni, hogy ezt a két világháború közötti, vagy a másik világháború környéki Budapest, ott egy egészen sajátos ilyen mikro közösség volt, vagy nem tudom, tehát hogy az alkotásnak úgy értem, tehát hogy a zene, a kávéházi zene, az éjszakai élet, az írók, a költők, amik születtek. Tehát ez a világ, igen, ez a magyar jazz korszak, vagy nem tudom, a budapesti jazz korszak, igen, tehát hogy ez... Mert szerintem, és ezen nagyon sokat gondolkoztam, és nyilván ez a pesti dalnak a filozófiája ugyanaz egy kicsit, mint mondjuk egy Rejtő szöveg, vagy egy Molnár Ferenc könyv, vagy ez a világ, hogy azért a pesti anekdóta, kuplé dalban mindig ott van a fergeteges humor, akár ilyen virtuóz humor is, de a nagyon mély szomorúság is ott van. Tehát amikor a nyomorunkról nem feledkezünk meg, de mindezt azért egy nagyon elegáns köntösbe, vagy inkább nevetünk rajta. Tehát ez a fajta világ, igen, ezt hozzám közel áll.
Igen, ez az életérzés, erről majd beszéljünk egy picit, mert pont ahogyan most itt ugye a Rádiókafén hallom a Budapest Bár történetéről, 15 évéről szóló beszélgetéseteket, azért mindig fölmerül az, hogy rendben, hogy milyen dalokat énekeltek, de hogy amögött milyen világ van, vagy mit idéz föl.
15 évet csináljuk, és szerintem a legjobb szövegűeket földolgoztuk már, mert nagyon fontos, hogy itt azért a szöveganyag az milyen. Mert azért akkor is íródtak csodálatos szöveggel dalok, és aztán íródtak ilyen hacacári erre, hacacári arra, tehát hogy ami meg azért nem annyira mély, vagy nem mond olyan sokat, tehát nehéz már újakat felfedezni.
Sokat hallgatalak, amikor a jazz meg az volt, és szerintem mindenkinek beugrik az az időszak, vagy az életének az a szakasza, hogy mit énekelsz tartalmi szempontból. Ez mennyire meghatározó? Tehát nem valami veretes, valami régi?
Szerintem nincs különbség. Tehát a jó dal az nem attól függ, hogy mikor íródott. A jó dal az attól függ, hogy mennyire van eltalálva a szövege. Tehát írtak rossz szövegeket, mit tudom én, 100 évvel ezelőtt is, és írnak nagyon jó szövegeket most is. Itt igazából csak a minőség számít, az, hogy ez mikor íródott, az nem. És hát nyilván a jazz meg azba is el voltunk kényeztetve, mert hát a Geszti elég jó szövegeket írt, sőt, ő neki azért a szövegírói pályafutás szerintem ott csúcsosodott a jazz meg a szövegeknél. Tehát akkorra, vagy addigra jutott el oda, hogy már egészen költői mély szövegeket ért, tehát a jazz meg az daloknak a szövegei szerintem egytől egyig nagyon értékesek. És hát nagyon szerencsések voltunk, mert ugye zeneileg is maximálisan a legjobb dolgokat énekelhettük, és szövegileg is, tehát hogy mi egy olyan minőségű anyaggal jöhettünk akkor elő, ami abszolút az akkori csúcsot jelentette, sőt azóta is abszolút a maximumok között van a magyar könnyű zenei életben. Úgyhogy szerintem nincs különbség a között, hogy most azt a szöveget a Geszti Péter írta, vagy a Fényes Szabolcs írta. Ha ez egy jó dalszöveg, akkor azt jó énekelni. Ha a rosszat, azt meg nem. És hiába jó a dal, ha rossz a szövege is. Ebben egyébként sokszor voltunk ebben a cipőben, amikor dalokat választottunk a Budapest Bár lemezhez, vagy koncerthez, hogy volt egy szuper jó dal, komolyan, jó harmóniák, jó refrén, az egésznek jó a szerkezete, úgy, ahogy kell, de annyira béna a szövege, hogy ezen sok jó dal csúszott el egyébként, sajnos.
Hogyha valaki azt mondaná neked, hogy állíts össze egy olyan önálló estet, amiben az irodalmi művek is vallanak arra a zenei világra, ami neked fontos, akkor mit választanál? Ez csak megint ahhoz, hogy egyre izgalmasabban alakul az a kép, amit én gondoltam rólad, és amit mesélsz a könyvek kapcsán, hogy akkor ki vagy te, aki megmutatnád magad azokkal a dalokkal, és azokkal az irodalmi részletekkel?
Hát, ha lenne egy ilyen, akkor az nagyon sok időt igényelne a részemről, pontosan azért, mert akkora ilyen olvasmány anyag van már a fejembe, tehát nyilván a nagy része ki is esett azért az évek során.
De mondjuk énekelnél le olyan dalt, ami a Gatsbyhez, a nagy Gatsby életérzéshez kapcsolódik?
Hát minden jazz számához kapcsolódik. Hát ez az időszak. Tehát, hogyha jazz éneklek, akkor mindig. És hát nyilván akkor ezekhez jöhetnének a korabeli írások. De mondom, tehát nekem nem feltétlenül jelenti a Fitzgerald azokat a jazz számokat, amiket éneklek. Tehát nekem az sokkal mélyebb annál, mint egy jazz számot elénekelni. A jazz az a szórakoztatásról szól. Ezek a könyvek szerintem nem a szórakoztatásról szólnak. Szóval ezek ilyen vérre menő életeket meghatározó írások. Azért is, aki elolvassa, és azért is, aki megírta. A jazzt azért nem tartom ennyire mélynek.
Mi a helyzet a szerelemmel? Kimaradtak a szerelmes regények?
Hát ez jó kérdés, mert engem nem érdekelnek a szerelmes könyvek. Tehát, hogyha most így végigveszem valóban, hogy milyen könyvek azok, amik nekem sokat jelentenek, hát azok között nincsenek szerelmes könyvek. Mint ahogy a zenében sem szeretem kifejezetten romantikusokat. Hát nem tudom, ez miről árulkodik. Összeg arról, igen, tehát én intellektuális típusa vagyok, vagy elemző, vagy nem tudom, tehát hogy inkább az észembere. Hát most a férjem biztos fog örülni, ha ezt így hallja. Nem tudom. Tehát szeretem, hogyha a könyv az az értelmemre hat. Na, hát mondjuk ez sem teljesen így van, de inkább a zenében tudom az érzelmeket jobban megérni, vagy megkapni. Vagy nem tudom, tehát hogy nem született olyan romantikus regény még, ami különösebben engem úgy megindítana. Én valószínűleg jobban szeretem az ilyen férfiasabb témákat, de például az egyik kedvenc íróm az a Colin McCullough, aki a tövismadarakat írta, de tőle sem a tövismadarak sajnos a kedvenc könyvem, azt szerintem talán egyszer elolvastam, de ha már romantikusról beszélsz, tehát hogy az a könyve, ami a legkevésbé fogott meg, viszont neki csodálatos történelmi regényei vannak, ugye az okori, a fűkoszorú, az egész római történelmet ő megírta egy 8 részes sorozatban, és hát az lenyűgöző, azt többször is elolvastam. És olyan érdekes, látod, hogy én azokat a nőírókat szeretem, akiknél nem mondod azt, hogy ez egy nőíró. És hát én az egyenrangúságban hiszek, én nem abban hiszek, hogy a nőknek egyenrangúbbak kéne lenni bárkinél, hanem hogy mindenkinek egyenrangúnak kell lenni a másikkal. És ezért az irodalomban is ezt szeretem, hogy ne nőíró legyen, meg férfiíró, meg ahhoz képest, hogy nő milyen jó történelmi regényt ír, tudod? Tehát, hogy nem, ez ne ismerüljön föl. Én ebben a fajta egyenrangúságban hiszek, hogy miért ne írhatna egy nő ugyanolyan verset, vagy regényt, vagy zenét, mint egy férfi.
Még egy kérdés, hogy a lányodnak tudod-e, hogy mi lesz az első könyv, amit a kezébe adsz, vagy már túl vagy ezen?
Hát igen, már túl vagyunk. Ez úgy van, ez a kezébe adom, hogy azért ő még azt szereti, hogyha, ugye mindig van minden este mesélés, de már leszoktunk a mesemesékről, tehát hogy most már a könyv olvasás van, tehát hogy elkezdjük olvasni, mondjuk most a dzsungelkönyvét olvastuk.
10 éves.
És akkor igen, 10 éves. És akkor megyünk. Tehát még nem tartunk ott, hogy a kezébe adjam, hogy figyelj, ezt olvasd. Egyébként a Nógrádi Gábor könyvét nagyon szereti, és azt ő magának egyedül olvassa. De például amit az Emíres a detektíveket, azt felolvastam neki, vagy a Fecskék és fruskák volt az, amit felolvastam neki, mert nekem az egy nagyon jó élmény volt így a gyerekkoromból. Azt már nem emlékszem, hogy 10 éves koromban olvastam-e. Nekem így nem olvastak föl. Tehát, hogy én már a regényeket, azokat már magamnak olvastam nagyon korán, de ő nem ennyire könyvmoly típus, mint én, azt már most látom rajta. Viszont nagyon szereti a jó történeteket, úgyhogy mindig igényli is, úgyhogy mondom, a Fecskék és fruskákat azt odaadtam neki. Mi volt még? Hát az Emil és a detektívek, azt képzeld el, hogy az kötelező olvasmány. Az volt nekik harmadikban a kötelező olvasmány. A negyedikben meg a most pedig a gyermekrablás a Palánk utcában, amiből ő olvasónaplót írnak. Szerintem ez óriási. Mert én emlékszem, mi a VUK-ból, nem, bocsánat, tehát az jó lett volna a Tüskevárból. Figyelj, megőrültem. Nem jó értelemben. És ha már egyébként női irodalomról beszélünk, vagy férfi irodalomról beszélünk, vagy női író, férfi íróról, akkor azért arra hagy térjek ki, hogy ez egy óriási dolog, hogy például a Harry Potter könyvek abban nagyon-nagyon fontosak és érdekesek, nem csak az olvasás szeretete miatt, hanem mert nem fiú könyv, és nem lánykönyv.
Igen.
Mert ha visszagondolsz a gyerekkorunkra, akkor nekünk egyszerűen ifjúsági könyv a két lottin kívül nem volt, amit a lányoknak oda lehetett adni igazából, vagy ilyen iskolai olvasmány. Tehát mi
volt? Szabó Magdák voltak még, ugye?
De ezt nem elemeztük az iskolában.
Nem, azt nem, igen.
Uh-huh. Tehát az Abigail volt, de az is már tudod egy kicsit később. Uh-huh. Most egyébként, mert a Tündér Lalát nagyon szereti az Eszti, és azt hangos könyvben hallgatjuk egyfolytában, tehát mindig az, hogy a kocsiból. Egyébként a Tündér Lala is nekem egy nagyon meghatározó könyvem gyerekkoromból. Tehát előttem van, hogy mi volt rajtam, hol voltam. Lehet, hogy talán az volt így az elsők között, amiket olvastam. Uh-huh. Szabó Magda, Tündér Lala. Úgyhogy nagyon üdvözlöm azt az új ifjúsági irodalmat, amelyik emancipált olyan szempontból, hogy egyenrangúan szól a kisfiúkhoz és a kislányokhoz is, ez szerintem óriási dolog. Vagy a Ropi naplóját például nagyon szeretek, ami elvileg fiúkönyv, de közben meg nem, mert mi nagyon szerettük olvasni. Úgyhogy ezeket, ami tudod, mi nagyon fontos, hogy szellemes legyen. Szerintem nagyon fontos, hogy vicces legyen valami a gyereknek. A Szabó Magdában egy kicsit ez nekem nem állt jól a humorral. Mindenféle más csodálatos, nagyon értékes tulajdonságom, és nagyon szeretem a felnőtt könyvét, és nagyon sok Szabó Magdát, mindet elolvastam egyébként, de én egy kicsit fenntartással vagyok azok iránt, akiknek nincs humorérzékük. Uh-huh. Tehát Márai, Hangos Béla.
Ja, ezt így el is könyveltet, hogy nincs.
Nem könyveltem, hát akkor lehet, hogy van, de mondjuk nem nyilatkoznak meg ebből, tehát hogy a műveikben nem találkozom humorral. Muszáj egy kis önreflexió, vagy legalább, hogy a hőseiknek legyen, vagy egy önirónia. Nekem Szabó Magda is nagyon erős erkölcsi bástya, de egy nagyon erős erkölcsi ítész is, Hamvas Béla is ilyen, és a nekem a Mára is ilyen. Hozzáteszem, az összes Hamvast elolvastam a 20-as éveimben, és egy bibliaként vittem a Láthatatlan történetet. Aha, aha. Csak hogy értsd, hogy ezek nekem nagyon fontos és hozzám közel álló olvasmányok, de kell az, hogy egy lépés távolságra és egy kis humorral szemlék, szerintem. Ez lehet, hogy most már csak az idősebb, öregebb én nem mondja, de a Szabó Magdával is csak ennyi a bajom.
Behumi Dóri volt a vendégem itt az Életre szóló könyvekben. Sok kiváló regényről szó esett, nem csak felnőtteknek valókról, hanem gyerekeknek szólókról is. Jövő héten két regénnyel jelentkezem, a Könyvben utazomban, ebben az időpontban itt a Rádiókafén.